Áldott édesatyánk, a mi Urunk Krisztus Jézus nevében imádunk, magasztalunk téged, és köszönjük, hogy ezt tehetjük, mint úgy, mint olyanok, akiket kegyelmedből magadévá fogadtál, mint olyanok, akik bízunk benned, hiszünk benned, boldoggá tetted életünket, felírtad nevünket az élet könyvébe, és áldott boldog örök reménységgel ajándékoztál meg minket. Köszönjük ezt az adventi alkalmat, amikor rád gondolunk, és a te visszajöveteledre, és arra, hogy mi jó lesz, mikor találkozunk színről színre veled. Te látod, Istenünk, hogy mi vágyunk utánad, látod, Istenünk, hogy mi szeretnénk és akarunk készen lenni arra napra, amikor jössz. Segíts készülődésünkben és készenlétünkben dicsérni, magasztalni, áldani téged. Könyörgünk, hogy ezen az estén is áld meg mindannyiunkat. Köszönjük, hogy itt vagy, és áldásaiddal akarsz megajándékozni minden kedves jelenlevőt. Köszönjük, hogy senkit nem akarsz kihagyni. Köszönjük, hogy senkit nem akarsz áldás nélkül elbocsájtani. Köszönjük, hogy mindenkihez lesz szabad, legyen áldott a te szent neved. Imádkozunk, drága jó Istenünk, hogy az ördög munkáját roncs le, és a te drága igédnek adj szabad folyást. Áld meg testvérünket, aki szólja az igét, és áld meg mindazokat, akik szólnak, vagy énekelnek a te nevedben, vagy imádnak téged. Imádkozunk nem csak magunkért, hanem minden gyülekezetért, akik ezen az estén a te házadban vannak, valahol bármilyen nyelven beszélnek. Kérünk téged, drága jó Istenünk, ezekben az időkben árasz ki kegyelmedet, és a te kiáradott kegyelmet hadd vegye mindenki észre. Imádkozunk különösképpen a betegekért, a nyomorúságban levőkért. Ó Istenünk, vigasztalásod, bátorításod, gyógyulásod, gyógyításod legyen közel hozzájuk. De azokért is imádkozunk és könyörgünk szánalmadért, könyörületedért, akik még nem akarnak hallani rólad. Nem akarnak hallani a megtérésről, az újjászületésről, a mennyországról. Ó, atyánk, áradjon ki a könyörületesség lelke, amely őket is eléri. Amen.
Amen.
Foglaljon helyet a gyülekezet. Ezen az estén is sok szeretettel köszöntjük a kedves gyülekezetet az Úr Jézus drága nevében. Valószínű, hogy mindenki úgy van, mint én, vagy legalább úgy, vagy még jobban, hogy nagyon örvend ennek az estének. Örvend annak, hogy Isten megengedte, hogy eljön az ő házába. Biztos, hogy annak is örventünk, hogy el tudtuk végezni a napi feladatainkat, és Isten adott annyi egészséget, annyi kegyelmet, hogy szorgoskodhattunk a mai nap. De abban is biztos vagyok, hogy sokan közülünk erre az estére gondoltak. Imában erre az estére gondoltak, hogy vajon mit fog mondani a Jóisten, mit fog üzenni személyesen nekünk a Jóisten. Én kívánom azt, hogy tapasztaljuk meg a Jóisten jelenlétét. Mindannyian. Itt van közöttünk az ő szent lelke által. Őt nem kell ide hívni, mert ő itt van és itt várt ránk. Ő jött velünk, és ő áldásaival akar betölteni minket. Szeretni akar a Jóisten. Szeretetéből beszélgetni akar személyesen velünk. Vagyunk jó sokan itt, még többen is lehetnénk, de neki lesz személyesen üzenete számunkra. Próbáljunk odafigyelni. Imádkozzunk úgy magunkba, hogy nehogy az ördög valamivel elfoglaljon, hogy elszalasszuk az Isten szavát. Mert nagyon-nagyon ólálkodik ezen az ördög, hogy nehogy kapcsolatba kerüljünk mi a jó Istennel. Nehogy megáldjon a jó Isten. Nehogy megbocsássa a bűnünket. Nehogy üdvbizonyosságunk legyen, mert ő nem szeretné az emberiségnek a boldogulását, hanem hogy tönkre tegyen minket. Áldott legyen Isten, hogy hatalmasabb ő. Nem utolsó sorban köszöntjük Veres Efraim testvért, az érszöllősi testvérekkel, akik eljöttek hozzánk, testvérünk az érszöllősi gyülekezet és körzet lelkipásztora, ő fogja hirdetni a Jóisten igét ezen az estén. Egy éneket énekelünk, egy közös éneket énekelünk, és az ének után pedig az érszöllősi testvérek közül kettőt kérünk, hogy szóljon arról, amit a Jóisten a szívükre helyezett.
Kérjük szeretettel majd az ének után Lukács, György és ifjú Híri János testvéreket ide előre jönni és szólni.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Régen vártam már ezt az alkalmat, hogy eljessek ide. Még voltam egyszer. Nem tudom, valaki emlékszik rám. Egy kicsit régen volt, 44 éve. Én emlékszem rá. Akkor volt az ébredésnek az eleje. Hát én már akkor úgy voltam itten, mint egy megújult gyermek az Úrnak. Az Jóisten átformálta életemet, és örültem annak az alkalomnak. Nagy Károlyba dolgoztam akkor, és onnan a gyülekezetből jó néhányan eljöttünk ide, hogy hálaadó ünnepé volt. Hát nem tudom megmondani, hogy volt akkor a beosztás, de tudom, hogy itt voltam. Hát arról szeretnék beszélni, hogy én is, mint más ember, megízleltem azt, amit megkívánt Éva az édenkertben, a bűnt. Fiatal koromban is láttam azt, hogy Jóistennek szüksége van rám. Emlékszem rá, amikor lehettem olyan 13 éves, az egyik temetőn mentem végig, és olvastam a fejfákon a feliratokat. Hát, mint serdülő kis fiú gyermek, egy olyan fejfára akadtam, amikre ez volt felírva, erre meg, ez megmaradt bennem. Nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Hát én ottan összetörtem nagyon az Úr előtt, és kértem a Jóistent, hogy formálja az én életemet, hogy a halál nyereség lehessen számomra. Láttam, hogy nem nyereség. Úgy, ahogy akkor voltam gyermek ésszel, láttam, hogy vesztességbe áll a helyzetem. Kívántam másképp élni hívő életet, ha bár ott nőttem a gyülekezetbe, de ez a szomjúság hűtötte egész életemet végig, és majd jött az ébredés ideje, az Úr egy ilyen hullámot vitt akkor át a gyülekezeteken, hát mint fiatal fiú én is beleestem. Áldott legyen a Jóisten neve. És aztán az élet gondja terhet, ez sok áldást kísérte az életemet, fiatalon, házas életemet is. Az nagyon szerettem a Jóistennek szolgálni, és a gyülekezetbe járni, de mégis láttam, hogy híja van annak az elhivatásomnak magas szintjére még nem tudtam eljutni. Ezt mindig ott láttam, hogy nem vagyok az elhivatásomnak a szintjén. És szeretném ezt még mindig kiegészíteni. Kívánnám, hogy az alkalom is szolgáljon arra, hogy az én életemet is egészítse ki, hogy azt, amit Isten rám bízott, hogy hűségesen tudhassam végezni. Hát mi már több éve minden vasárnap összegyűlünk a tisztelet, az imaóra előtt egy jó néhány imádkozna a gyülekezetbe, és hát sok áldás van, volt részünk már, és sok meghallgatást tapasztaltunk meg. Hát a többek között azért is imádkoztunk már egy jó ideje, az Úr adjon újra ébredést, megújulást a gyülekezetbe. Hát nálunk most ez a folyamat megy. A megújulásnak a folyamata. Dicsőség az Úrnak érte. És úgy imádkoztam már az utóbbi időkben, hogy az Úr rajtam kezdje el a megújulást is. Hisz visszaemlékszek azokra a megújulásokra az ébredés idején, milyen jó volt. Próbáltam én hűséges lenni a Jóistenhez, tudakoztam az ígét, az írást, imádkozó életem volt, de valami mindig hiányos volt bennem. Nem volt az a megújult életem, amire én szomjóztam bensőleg. Megtettem én sok mindent azért, hogy elérhessem ezt a szintet. És áldott legyen a Jóisten neve, hogy a hét folyamán ebben volt részem, egy pásztori körzeti találkozó volt nálunk a Szőlősi gyülekezetben, és ottan a Jóisten engem csodálatosan megújított. Örül a szívem, és az én egész életemet kívánom odaszánni az ő dicsőségére. Ez a megújulás minden embernek szüksége van. Valamennyien, akik megkeresztelkednek, megtérnek, ígéretet tesznek a Jóistennek, és nem elég ez, ennél még valami több kell. Valami többet vár a Jóisten, hogy mindig frissek legyünk az ő számára, mindig ott állhassunk a Szentléleknek kép erjője előtt, láthassuk magunkat, mennyik vagyunk az Isten számára. Tud-e gyönyörködni az Úr bennünk? Ha mi szeretnénk ő benne gyönyörködni, de ő vajon tud-e gyönyörködni bennünk? Hát adja Jóisten, hogy ez a lelki szomjúság fakadjon fel ebben a gyülekezetben is. Imádkozzatok érte, mert gazdag a mi Istenünk. Ő sok áldást tud nyújtani minden hívő számára is. Nem akarja az emberek elvesztenek, vagy eltévedjenek. Borzasztó helyzet az, amikor az ember eltéved. Én sofőr szolgálaton volt, még dolgoztam mindig. Hát volt olyan nagyváros, ahol éjszaka mentem keresztül, eltévedtem. De sok utat össze kellett járjak a városba, addig még kiigazodtam. Testvéreim, ez csak földi De a hívő életben, amikor az ember eltéved, ez nem más út, mint a tanításnak a szelle, amikor elkezd az ember dobálni ide-oda. Amikor nem érti meg Isten igét, amikor nem világos előtt a Szentléleknek munkája, akkor tévedésben van az ember. Hát, hogy ez valóság legyen, szükséges, hogy az ember kapcsolatba lépjen a Jóistennel is, szolgálja őket hűséggel. Engedjétek meg, hogy még köszöntselek benneteket egy igeverse. Hóseás próféta 10. rész 12-es versével. Vessetek magatoknak igazságra, arassatok kegyelem szerint, szántsatok magatoknak új szántást, mert ideje keresnetek az Urat, míg nem eljöjj, hogy az igazság esőjét adja néktek. Amen.
Sok szeretettel köszöntöm a szatmári testvéreket. Örülök annak, hogy itt lehetek veletek együtt, Isten házában, az ő jelenlétében. Az jutott eszemben, hogy nemrég Goroszlón voltunk otthon, és az egyik sógorom azt mondta, hogy Jancsi olyan testvéreket hozzá Goroszlóra, akik régebben tértek meg, de most meg vannak újulva. Ez nagyon a szívemhez szólt, és azt mondtam, hogy ez én is kell legyek. És imádkoztam is ezért, hogy az Úr rajtam is kezdje el ezt a tisztogató munkát. És a vasárnap, mikor a Malakiás 3-ból szólt az ige az Efraim testvér által, fel lett olvasva, az ragadott meg, mikor hiába való az isteni szolgálat, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényedet. Valahogy úgy ez a nép, mikor feltette ezt a kérdést, az én szívemben is belemarkolt, és a gyülekezetbe sok szolgálatot végeztem én szerintem, és vállaltam is, jókedvel tettem. Aztán volt, mikor szinte már belefáradtam, és épp mikor az Efraim testvér már oda költözött Szőlősre, és több úton mentünk együtt beszélgetve, meg imádkozva, akkor elmondtam neki, hogy úgy éreztem, ha már nem jött volna ide, akkor talán le kellett volna tegyem, nem bírtam volna tovább a munkának terhét is. Azt mondta Efraim testvér, olyan nincs, hogy megállunk. Így van, így igaz. Én is tudtam elméletbe, de úgy vasárnap az Úr engem ebbe megítélt és megújított, hogy bármilyen szolgálat, amit végzünk az Úrért, a legértékesebb, és az megmarad. Bármilyen szép munkát elvégzünk a fizikai életbe, és bármilyen pénzt is összeget kaphatunk érte, az egyszer itt marad, és egyszer úgy a rozsda vagy a tűz valami megemészti, de amit az Úrért teszünk, azt nem soha. Megfogadtam újra az Úrnak, hogy azt, amit ő érette kell tenni, vállalom örömmel, és merem is mondani, hogy nem hiába való, meggyőződésből újra megújította az Úr ezt bennem, és kívánom nektek is. Legyen az megtérés, legyen az Úrhoz közeledés, vagy a gyülekezetbe jövés, bármi, ami az Úr szolgálata, az Úr Jézus Krisztus követéséhez tartozik, hogy a mennyországhoz és Istenhez közelébb kerüljünk, nem hiába való. Adjon az Úr erőt ebben, nekem és mindannyiunknak ezt kívánom. Amen.
Amen. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, ami után idősebb Híri János testvér és Híri Matild testvérnő fognak szolgálni.
Thank you. szeretett, köszöntöm a gyülekezetet. Én már többször voltam ebben a gyülekezetben, még a régi gyülekezeti materen volt, akkor is voltam itt a 70-es években. Hát most legutóbb körülbelül 8-9 év, mikor voltam, de örülök, hogy most az Úr lehetővé tette azt, hogy eljöjjek a testvérek közé. Hát én annyit akarnék mondani az én részemről, hogy én hívő szülők gyermekeként nőttem fel az imaházban. És rájöttem arra, hogy nem elég az, hogy hívő szülők gyermeke vagyok, hanem meg kell változnom. Az Úr én bennem is el kell végezze azt a munkát, amely egy megújulást hozzon az én életemben. És volt az idő, amikor többször a közösségben, amikor volt az ébredés, hát szólt hozzám Istennek igéje, üzenete. És mégis elodáztam, nem válaszoltam teljesen az Isten szavára, az Isten hívására. Emlékszek, a 62-es évben nálunk voltak Magyarországról Újszász Éle és testvér a feleségével, és hát nagyon komoly hívő ember volt, és az Úr gyermeke volt, és szólt az Úr akkor is, és majd azt mondja a lélek nekem, hogy mint Péternek mondta, hogy nem te jelentetted ezt ki, hanem az én lelkem szólt hozzád. Tehát az Úr lelke szólt hozzám, és én mégsem voltam arra képes, hogy kövessem. De eljött az idő, amikor valóban odaszántam az én életemet, és ő néki szolgálok. Ha bármi is jött az életemben, csak az volt, hogy az Úrra nézek, mert ő tud segíteni rajtam. Ő az, akihez hozzá lehet emelni a mi szavainkat, a mi imádságainkat. Senki más nem tud rajtunk segíteni, csak egyedül az Úr Jézus Krisztus. Most legújabban, mint én imádkozunk a gyülekezetben megújulásért, hát ez a vasárnap délelőtti ige nagyon hozzám szólt, amely a Zsidókhoz írt levél 37. vers így szól: mert még valami kevés idő, és aki eljövendő, eljő, és nem késik. Az igében sokféle találjuk azt, hogy kevés az idő, és eljön az Úr, és nem késik az ő ígéretével. Azt mondja az ige más helyen, hogy az ég és a föld azok elmúlnak, de az én beszédeim azok nem fognak elmúlni soha, azok be fognak teljesedni. Testvéreim, ha az Úr eljön hamar, ez szólja, mondja az ő népének, nekünk, akik a gyülekezetben vagyunk, hamar eljön az Úr. Hogy fogunk megállni előtte? Én kívánnám azt, hogy amikor megérkezik az Úr az ég felhőiből, élek felhőiben, akkor készen tudjunk elébe menni. Készen tudjunk megállni előtte, kibékülve egymással és Istennel, hogy meglássuk őt színről színre, és az ő országában vele tudjunk országon örökké. Amen.
Amen.
Én is sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az Úr Jézus nevében. Hát én is nagyon hálás vagyok a jó Istennek azért, hogy elfogadott gyermekévé is szolgálatom őtet, könyörült én rajtam is, és lehajolt és felemelt a bűn mélyéből. Hát az úton haladva, ahogy haladok, vannak nehézségek, vannak próbák, ütközések, támadások, vannak botlások, és sok mindennel találkozok én is az úton, és az Úr Jézus kegyelme az, amely megtart és őriz, mert azt mondja az ő ígé, hogy mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Én úgy megértettem azt, hogyha még ezen a földön is vannak nehézségek, botlások, és sokszor azt hiszük, hogy most már mindennek vége, vagy hogy Isten lehet, hogy nem is tekint le ránk, vagy élnek olyan megpróbáltatások, amikor csak ugyan még gondolatunkban azt mondjuk, hogy csalódtunk, vagy nehézségeken megyünk keresztül, de én mondjuk olyan hálás vagyok a Jóistennek, hogy van kire felnézni, és ő ad erőt a nehézségekben, és biztatást, hiszen azt mondja az ő ígéje, hogy bízzunk benne. És most, amikor az Úr Jézus eljövetelével többet foglalkozunk, és az én szívemben is az van, hogyha Uram eljönnél, akkor készen lennék a veled való találkozásra, vajon az én szívem teljesen tiszta? És már egy ideje óta imádkozom azért is, hogy Úr Jézus segíts, hogy az ünnepek, amelyekben vagyunk mostan, és amelyek következünk ránk, hogy az ne hiába való legyen. Isten csak ugyan szóljon én hozzám is, és hogy megértsem azt, amit akar ő mondani az én számomra. Én kívánom azt a testvéreknek is, hogy merjünk dolgokat kérni Istentől, és mindannyian készen várjuk az ő visszajövetelét, mert ő hamar fog jönni mindannyian, és az Úr adjon kegyelmet, hogyha még van valaki ebben a gyülekezetben, aki nem fogadta őtet el, akkor mai estén szóljon hozzá az ige, és magába tudjon szállni, és elfogadja az Úr Jézus, mi személyes megváltóját. Ezt kívánom. Amen.
Az énekkar szolgálatát kérjük, ami után majd Beres Efraim testvér fogja olvasni az ígét, és fogja hirdetni azt.
Thank you. Szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus nevében. Örülök annak, hogy együtt lehetünk ezen a helyen, amit Isten házának nevezünk, abból a célból hiszem, hogy meghalljuk az Isten szavát. Meghalljuk azt az üzenetet, amely személyre szól. Isten igében az a csodálatos, hogy nem mindenki érti ugyanazt belőle, de azt értheti meg, amire szüksége van, amit Isten akar neki mondani. Kívánom azt, hogy a ma esteli ige legyen mindannyiunk előtt világos és érthető. Figyeljünk oda arra, amit az Úr akar mondani neki, hogy ne úgy menjünk el, ahogy jöttünk, hanem megváltozva, meggazdagodva. Álljunk fel és úgy hallgassuk meg a Szent Igét, amit a Máté evangéliumának 22. részéből olvasok. Máté evangéliumának 22. részéből az első 14 verset olvasom fel. Az újfordítású Biblia szerint olvasom az igét. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre. De azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mit sem törődve ezzel elmentek, az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak ráméltók. Menjetek tehát a keresztútakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak. Gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá, barátom, hogyan jöttél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak, kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy halljuk a te szavadat, hallottuk ezt a példázatot. Köszönjük, hogy azért mondtad el, hogy mi tanuljunk belőle, hogy mi megértsük, mire kell odafigyelni, mire kell felkészülni. Add, Urunk, hogy ezen az estén is eljussunk a teljes igazságra. Amen.
Amen.
Tessék helyet foglalni. Amikor erre az evangelizációs estére készültem, és azon gondolkodtam, hogy vajon milyen igét kell felolvasni, kértem az Úrtól, hogy adjon vezetést ebben a tekintetben. Hát tudtam, hogy evangéliumot kell hirdetni, mert evangelizációs este, ez a ma este, egy olyan kivételes alkalom és lehetőség, amikor el lehet fogadni az Istentől jövő meghívót, amit az ő szolgái kézbesítenek. De mégis kíváncsi voltam arra, hogy vajon milyen igét ad az Úr, minek alapján hirdessem a kegyelmet, az Úr jó indulatát, és minek alapján hívjak valakiket döntésre. És ezt az igét, ezt az ige szakaszt hozta elém az Úr, amelyből már szolgáltam jó néhányszor, de most újat tanultam én is belőle. Hozzám szólt először ez az ige, és terhet jelent nekem, amitől szeretnék most megszabadulni, és szeretném letenni úgy, hogy annak értelme legyen. Szeretném mások vállára, mások szívére terhelni ezeket az igéket, amelyeket hoztam. Az Úr Jézus Krisztus az utolsó időkről beszél, illetve arról a nagy napról, amikor a hatalmas Isten majd végig hordozza tekintetét a teremtményein. És hogy akkor ne legyen kellemetlen meglepetés, hogy akkor ne történjen tragédia a te életedben, most kell készülni, most kell vigyázni. Most kell arra elkészülni. És egy figyelmeztetés ez a példázat, nem csak az akkor élők számára hangzott ez el, hanem nekünk, ma élő keresztényeknek, talán már régi hívőknek is, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni, és nagyon kell készülni arra a napra. Hasonlatos a mennyeknek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte a szolgáit. És olvasunk a szolgákról, akik mentek, és hívták az embereket ebbe a mennyegzőbe. Nem akartak elhívni. És azt olvassuk, ekkor más szolgákat küldött. Ez volt az, ami engem nagyon szíven talált. Küldött szolgákat, eredménytelenül tértek vissza, nem hoztak senkit. Nem hoztak egy biztató szót sem, hogy megyünk. Senki nem jelentkezett. És a király, nem azt olvasjuk, hogy még egyszer elküldte ugyanezeket a szolgákat, hanem ekkor más szolgákat küldött. Úgy belegondoltam, vajon mit is jelentett ez, mit akart az Úr is ezzel mondani. Vannak magyarázatok erre, korszakokra bontva, hogy ezekben az időkben szóltak a proféták, azokban szóltak az evangélisták, és így tovább. Aztán egyre újabb és újabb szolgákat küldött Isten. Sokféle magyarázat van, de bennem megfogalmazódott egy kérdés. Vajon nem lehet-e a visszautasított meghívó a meg nem hallott meghívás a szolga hibája? Vajon nem lehet, hogy azért küldött Isten más evangélistákat, más igehirdetőket erre a földre, nagyon sok néphez, nagyon sok gyülekezethez, mert az előző nem mondta elég hangosan, nem mondta elég érthetően. És amikor ezt a kérdést úgy feltettem magamba, akkor magam felé irányítottam ezt a kérdést. Vajon amikor evangelizációs alkalmon szolgáltam, hogy az evangéliumot hirdettem, és nem volt rá válasz, mintha meg se hallották volna az emberek, az csak a szív keménysége miatt van? Az igehallgatók saját felelőssége és hibája, hogy nem döntöttek? Vagy az én részem is? És szégyenkezve álltam meg az Úr előtt, és kértem bocsánatot, amiket eszembe juttatott, olyan alkalmakat, amikor megmutatta, hogy az én hibám is lehetett az, hogy valaki nem hallotta meg a meghívást, amit az Úr Jézus nagy szóval kiáltott. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, vagy aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám. Hát ezt a meghívást szeretném felerősíteni ezen az estén, és az a kívánságom, és az a vágyam, hogy ne legyen ez érthetetlen, hanem legyen érthető, és legyen hallható. Hív az Isten! Hív az Isten az ő országába! Hív arra a nagy mennyegzőre, amelynek nem lesz vége! Hív az örök életre! Hív a megtérésre, hív a szabadságra. Nem is tudom, hányféleképpen kell elmondjam ugyanazt az igazságot, hogy megértse valaki. Hív téged az Isten ezen az estén, és nem szeretném halkan mondani, nem szeretnék érthetetlen lenni, mert szeretném, hogy az Úr küldjön még máskor is. Isten óvjon meg engem attól, hogy azt mondja, ez az utolsó, többet nem mehetsz, majd küldök másokat. De neki joga van ehhez, valakit félreállítani, valakit lecserélni, úgymond, ha te nem vagy rá alkalmas, küldök mást. Emlékezzünk Márdokeusra, mit mondott Eszternek. Szólj, menj a királyhoz, de ha te nem teszed, az Isten majd küld mást. Majd jön máshonnan szabadulás a zsidóknak, de akkor jaj neked. Kedves barátom, megtért, újjászületett hívő ember, aki elkötelezted magadat az Isten szolgálatára, és amikor az Úr Jézus követésére igent mondtál, az Úr Jézus hívására, akkor azt is megfogadtad, hogy bizonyság leszel ezen a földön. Gondolj bele! Akar-e még küldeni téged az Úr? Vagy régen nem küld már? És mást küld. Jaj neked! Jaj neked, ha mást küld helyetted az Úr, ha nem vagy alkalmas, nem mondtad elég érthetően, nem mondtad elég sokszor az evangéliumot. Hát adja az Úr, hogy ezen az estén meghalljuk, mekkora felelősség van azokon, akiket Isten küld az evangéliummal, a meghívóval az emberekhez. És nem újjon rajtunk, hogy valaki nem hallotta meg. Legyünk felszabadítva a teher alól. Azt mondtuk, amit kell, úgy mondtuk, ahogy kellett, ahogy az Úr elvárta. Hát küldött ez a király más szolgákat is. És figyeljük meg, hogy amikor ezek a szolgák elmentek, eltalálták a megcélzott embereket a meghívóval. Mert olvassuk, hogy hogyan reagáltak. Valamiképpen reagáltak. Az első esetben azt olvassuk, nem akartak elmenni. Nem tudjuk, mi történt, nem tudjuk miért, de a második esetben, mikor más szolgákat küldött a király, úgy olvassuk, nem törődtek a meghívóval. Az egyik ment a földjére, a másik a kereskedésébe. Mást választottak. Más hívásra mondtak igent. Nevezhetnénk ezeket közömböseknek is a király meghívójával szemben. Volt fontosabb dolguk. Volt jobb, amit jobbnak láttak, jobbnak képzeltek a maguk szemében, és azt választották. Nem azt olvasok, otthon maradtak, nem tettek semmit, hanem nagyon is cselekedtek, nagyon is választottak valamit, csak nem azt, amit a király felkínált. Egyik elment a kereskedésébe, a másik elment a földjébe, és volt egy másik csoport, amelyik annyira rossz néven vette, hogy őket megszólították, hogy hívják jó helyre, visszavágtak. Megfogták a szolgákat, bántalmazták, és megölték őket. Szeretném kiemelni ezeket az igazságokat, mert mind a mai napig ezek megtalálhatók ebben a világban. Az isteni meghívásra, a meghívóra, amelyik onnan fentről jön, és amit Isten szolgái adnak tovább, hasonlóképpen válaszolnak az emberek. Vannak, akik közömbösek, nem érdekli őket, nem járnak templomba, nem olvasnak Bibliát, nem imádkoznak, van üzlet, azzal foglalkoznak, a kereskedelembe egészen belemerültek, vagy a munkába, a földet túrják, vagy a gyárba vannak reggeltől estig, vagy szórakoznak éjféltől reggelig. Sorolhatnám, mi mindennel tudja az ember magát elfoglalni. Közben szól a meghívó. A figyelmeztetés. Minden kész van. Jöjjetek! És választanak egyebet az emberek. Hát akik így válaszolnak a meghívóra, most nincsenek itt. Nem is beszélek többet róluk, mert nincsenek itt. Viszont vannak azok, akik úgy érzik, hogy Isten bosszantja őket, amikor az evangéliumot hallják, és irritálja őket. Ezek még szóba is állnak az Isten szolgáival, meg is hallgatják, de aztán olyan választ adnak, ami fájdalmas. Nem, hogy megköszönnék, hanem odavágnak. Keményen és erősen. Hadd mondjam azt, hogy az én életemben is volt olyan időszak, amikor hasonlóképpen viselkedtem. Amikor nagyon irritált engem Isten igéje, az igazság, amely rámutatott a hibámra, amely rámutatott rossz helyzetemre, és vagy kerültem azokat, akik szólták az igazságot, vagy ha velük találkoztam, akkor aztán mielőtt még szólt volna, vagy ha szólt, akkor utána rögtön visszavágtam, mondtam, te se vagy különb, neked is ilyen bűneid vannak, olyan múltad van, és így tovább. Értettem hozzá, hogy mit kell neki mondani, hogy fájjon. És aztán volt olyan eset és alkalom, amikor nekem vágtak ugyanígy vissza. Te beszélsz? Ilyen meg olyan vagy. Vagy volt alkalom, amikor meg is ütöttek emiatt. Áldott legyen az Úr neve. Kár, hogy nem volt többször. Hogy az Úr Jézusért szenvedjen valaki. Az kiváltság. De vannak ilyen emberek, akiket irritál Isten igéje. És hadd mondjam azt, hogy nem kell ehhez kimenni a világba, és nem kell ehhez elmenni a kocsmába, hogy ott prédikáljon valaki, hogy ilyen emberekkel találkozzon. Még az Úr népe között is. Hívőszülők gyermekei között is vannak ilyenek. Én tudom, én is egy ilyen ember voltam. Hargita táborban is szolgáltam néhányszor táborozók között, és ott is voltak. Az úgynevezett úrnépe között, a hívők között is vannak olyanok, akik így reagálnak a meghívásra. Mit beszél ez nekem? Megújulás? Megtérés? Hát mit akar ez? Egyszer egy 70-valahány éves bácsi fakadt ki, és így rontott nekem, amikor egy szűkebb körű megbeszélésen kérdeztem, hogy volt-e megtérés az életébe? Hát, én bemerítkeztem ekkor és ekkor. De volt-e megtérés nála? Most mit akar a testvér? Megtérés. Én nem vagyok híve ennek, hogy megtérünk egyik pillanatra a másikra, aztán utána már hirdetjük, hogy szentek vagyunk. Én leéltem ennyi évet, évtizedet, hát én az Úré vagyok. Nem kellett megtérni semmiből? Nem. De nem volt bűne? Nem. Mondom, még nekem is voltak bűneim, amiket meg kellett vallani. Még a megtérésem után is fordult elő nem egyszer olyan dolog, amire az Úr rámutatott, és sírni kellett miatta, és meg kellett bánni, meg kellett szabadulni. Nem volt a testvérnek. Azt mondja, nem. Lehet, hogy a testvérnek volt, mondja vissza nekem, Ha ilyen álhatatlan, lelki pásztor létére még követel bűnöket, de nekem nem. Vannak. Vannak tehát ilyenek, akik így reagálnak az Istentől jövő meghívóra. Nem kell nekem, sőt még neki is rontanak az Úr szolgáinak. Ne legyen senki a jelenlévő között olyan, aki így viselkedik, mert csak idő kérdése, hogy mikor veszti el a kegyelmet, ha nem tér meg. Áldott legyen az Úr, aki megkönnyörült rajtam, és nem hagyott sokáig ebben az állapotban. Mert egy ideig közömbös voltam, aztán utána ellene fordultam az igének. De Isten megkönnyörült, és rám nehezettek a bűneim, összetört, így térhettem meg, így születhettem újjá, mert kegyelmet kaptam. De azt olvassuk ebben a történetben, ebben a példázatban, hogy a király azokat az embereket, akik a szolgái ellen fordultak, megölette. Elpusztította. Ítéletet hajtott végre rajtuk. Nem kell megvárni az utolsó napot, hogy Isten ítélete beteljesedjen azokon, akik az evangéliummal szembe mennek, akik Isten szolgáit, az evangélium hirdetőit gyalázzák. Nem kell megvárni az utolsó napot. Sajnos volt erre példa, és van erre példa a mai időkben, hogy valakin Isten ítélete beteljesedett, pedig még élhetett volna. Adja az Úr, hogy ha valakiben ilyen indulatok is vannak most, hogy nem szívesen hallgatja Isten igét, legszívesebben leszedne innen a szószékről, kegyelmet nyerjen. És mentesüljön Isten ítélete alól. Van egy harmadik kategória is. Egy ember testesíti meg ebben a példázatban, aki elfogadja a meghívót, kénytelen, kelletlen, vagy akár örömmel is, de bekerül a mennyegzőre. A negyedik kategória az, azok a kevesek, akik ott is maradnak. Akik ott lesznek majd Isten országába. De most hadd beszéljek erről a harmadik csoportról, ami ebben az emberben testesülít meg, aki ott van a mennyegzőn, mert a szolgák mindenkit begyűjtenek a király parancsára, rábeszéléssel, enyhe erőszakkal, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak. Nem szép szóval csak, hogy na gyertek, hanem mindenféle módon, ami gondolom tisztességes volt, összeszedték az embereket, a nincsteleneket, a csonkákat, bonkákat, begyűjtötték a jókat és a gonoszokat egyaránt a mennyegzőbe. És bemegy a király, hogy végig nézzen a vendégeken, ezen a szedetvedett népségen, akik lehet, hogy nem érdemelték meg azt, hogy oda kerüljenek, mégis ott voltak a király jó indulata miatt, a király kegyelme miatt, mert elkészítette ezt a mennyegzőt, el kellett fogyasztani ezt a vacsorát, mindenki ott van, és a királynak a tekintete megakad egy emberen. Visszaemlékszem arra, amikor még diák voltam, és nem nagyon készültem az adott tantárgyból. Mielőtt bejött volna a tanár, én már szorongtam, én már izgultam, hogy vajon kit fog feleltetni. Csak nehogy engem szólítson. Tudtam, hogy a naplóban én ott vagyok a népsor végén, és hát előttem még sokan vannak, de nem mindig a napló szerint feleltetett a tanár. Megvolt nekem az a taktikám, ugye én mindig hátul szerettem ülni az osztályban, hogy úgy elbújjak a többiek háta mögé, válla mögött, ne látszak ki. Egészen úgy lecsúsztam még a széken is, amikor bejött a tanár, hogy csak észre ne vegyen. De hát volt olyan tanár is, aki nem állt meg a katedránál, hanem végig sétált az osztályban. Az elő nem lehetett elbújni. Volt olyan is, aki így nézed hátra, hogy ki az, aki nem látszik. És aztán szólított. Hát volt olyan, akitől el lehetett rejtőzni, de volt olyan, aki megtalált. Ebben a példázatban azt olvassuk, hogy a király szeme, a király tekintete megakadt. Azon az egy emberen, pedig ott rengetegen voltak. Azon az egy úgynevezett kakukktojáson. Hát valószínűleg nem volt nehéz észrevenni azt, mert ahogy a király megfogalmazza, nem volt rajta mennyegzői ruha. Az a ruha, amit a mennyegzőre kellett felvenni. Ezek, akik az úton voltak, biztos nem hoztak otthonról magukkal olyan ruhát. Egyes magyar tájékozatok szerint az adott vendéglátó helyen, illetve mennyegzős háznál osztogatták ezeket a ruhákat. Ennek nem jutott, vagy ennek nem kellett. Nem tudjuk mi okból, de azt látjuk, hogy nem volt rajta mennyegzői ruha. Pedig az követelmény volt. Az, hogy csonka, bonka, hogy szegény, hogy az utcán lakott vagy élt, ez nem volt kizáró ok. Hogy gonosz volt. Nem volt kizáró ok, hogy valaki ott legyen, ott maradjon a vacsorán. De hogy nem volt mennyegzői ruha, az igen. És ez az ember nem tudott elrejtőzni, ez az ember nem tudott titokban maradni. Az Úr Jézus Krisztus azért is mondja ezt a példázatot, hogy jelezze, mennyire fontos az Isten szemében, és mennyire nagy dolog lesz majd az utolsó napon, az, ha valaki megfelelő ruhában áll Isten elé. Az a megfelelő ruha pedig, akik ismerjük a Bibliát, akik ismerjük Jézus Krisztus áldozatát, tudjuk, nem lehet más, mint az Úr Jézus vérében megmosott ruha. Mert, ahogy mondja a Szentírás, ezek azok, akik megmosták, megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Na, azok lesznek ott. Azok maradhatnak ott Isten országában. Kérdés, hogy mikor lehet ezt a ruhát elnyerni, mikor lehet magunkra ölteni? Majd az utolsó napon? Nem. Amikor halljuk a meghívót, a meghívóval együtt, az Úr szolgái ugyancsak ezt kínálják, a mennyegzői ruhát. És ezek az evangelizációs alkalmak és esték nem csak arra szolgálnak, kedves barátom, kedves testvérem, hogy hirdessük azt, hogy aki meg akar térni, aki el akarja fogadni Isten hívását, az jöjjön. És mondjon igent erre a meghívásra, hanem azért is vannak ezek az esték, hogy azt mondjuk, hogy le kell vetni a régit, és fel kell öltözni az újat. Mert nem jó az, ami rajtad van. Akármilyen szép, akármilyen jó legyen, az nem jó. Más kell. Vannak olyan emberek, lehet keresztjének, akik úgy gondolják, hogy amit, az a ruha, amit maguknak szabnak, az elég tökéletes, elég jó, sőt különb, mint a másik, más emberi, ahhoz, hogy bejussanak Isten országába. És gondolok itt bizonyos vallásos formulákra, szabványokra, amelyeket az emberek magukra alkalmaznak, és úgy gondolják, na ha én így élek ennek az egyháznak, vagy annak a vallásfelekezetnek a tanítása szerint, a szokása szerint, akkor én majd ott leszek Isten országában. Nem. Nem. Nem ilyen vagy olyan, nem sokféle színű ruhákban mehetünk be Isten országában, nem csak egyfélében. A Krisztus vérében megmosott ruha, ha rajtunk van, ha rajtam van, ha rajtad van, az fog ott tartani Isten országába. Mennyegzői ruha. Barátom, mi módon kerültél te ide, holott nincs mennyegzői ruhád? Hogy gondolod te azt, hogy itt maradhatsz? Úgy elgondolkodtam ennek a királynak a természetén. Hát az volt a vágya, hogy mindenki, bárki, akit a szolgák az utcán, az utakon találnak, jöjjön be az ő mennyegzőjére, fogyasszák el azt, amit nagy szeretettel készített. Hát miért kell most így viselkedni? Miért kell ennyire megsértődni? Hát nem nézhette volna el azt az egy embert? Gondolkodhatunk mi ezen, és felteheti az ember a kérdést Istennek, hogy Uram, Istenem, hát miért kell nekem megváltozni, mikor az a hívő ember se különb, az is csak ugyanolyan bűnös, mint én, miért kellene nekem bemerítkezni, jó vagyok én így is, hívő életet élek én így is, és sorolhatná tovább, lehet kérdezgetni a jó Istent. De nem vonhatjuk őt felelősségre, ő szuverén Isten, és azt tesz, amit akar. Most szeretettel hív és vár, biztosítja neked azt a ruhát, amit egyszülött fiában, az Úr Jézus Krisztusban elkészített, az ő áldozatában, az ő vére által, el lehet fogadni. Nem muszáj, de el lehet fogadni. Azon a napon viszont, amikor megjelenik a király, amikor végighordozza a tekintetét jókon és gonoszokon egyaránt, nem számít más. Csak megtetted-e azt, amit meg kellett volna tenni, vagy volt egy kibugó, nem lehet magyarázkodni. Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád, és a másik nem szólt egy szót sem. Pedig olyan sokszor tudunk mi emberek magyarázkodni. Itt ezen a földön, lehet még itt ebben a gyülekezetben is, ebben a teremben is, ha megállunk, beszélgetünk, miért nem döntöttél még az Úr Jézus mellett, mik az akadályai, tudunk mi mondani százat is. Meg tudunk magyarázkodni. Nem ez számít. És majd az utolsó napon nem is fog tudni megszólalni az ember. Legfeljebb egy kérdést, mint ahogy az Úr Jézus másik helyen mondja, hogy hát mikor volt ez? Mikor a szemükre hányják? Hogy ezt meg azt nem tetted. Kedves barátom, ezen az estén úgy szól hozzád az ige, ahogy hozzám is szólt, mert engem is eltalált, amikor azt kérdezték, mi módon jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád. Mit tudsz felhozni a mentségedre? Ha meg kell állni ma este Isten színe előtt, és dönteni kell neki, hogy üdvözülsz vagy nem, mit tudnál mondani? Igen, gonosz voltam, romlott volt az életem, fertőzött voltam, de az Úr Jézus Krisztus áldozatában, az Isten kegyelméből új életet kezdhettem. El tudod ezt mondani? Ha igen, örök életed van, vagy pedig nem tudsz mondani ilyet. Mert nem érezted magad elég bűnösnek, mert úgy gondoltad, jó úgy, ahogy vagy. Amikor jöttünk errefelé az úton, beszélgettünk az evangelizálásról, és azt mondja az egyik testvér, hát mostanában már inkább úgy kell evangelizálni, az az elvárás, hogy szépet mondjunk, jót mondjunk, nehogy az embereket megsértsük, nehogy eltaszítsunk valakit, inkább mondjunk olyat, ami derültséget okoz, mert ezt várják az emberek. Hát lehet így is beszélni. Az ilyen szolgákat az Úr félre is teszi, küld másokat. Itt véresen komoly dologról van szó. Ez nem zárja ki azt, hogy aki az Úr gyermeke, aki bekerült a mennyegzői, mennyegzős házba, aki új ruhát kapott, hogy annak nincs öröme. Dehogy nem, van nekünk örömünk, és tudunk mi örülni az Úr Jézus Krisztusnak. De az ne tudjon örülni, aki nincs megváltva, és akinek nincs mennyegzői ruhája. Ezen az estén én kérdezem tőled, és az kegyelem, ha nem a Jóisten szegezi neked a kérdést majd az utolsó napon, hanem én kérdezem most tőled, de az Isten megbízásából, van-e mennyegzői ruhád? Levetetted-e már a régit? Kezdtél-e már egy új életet? Vagy nem? Vagy ha igen, mikor volt az? Azt az új ruhát, amit kaptál az Úr Jézus Krisztusban, még most is fel lehet ismerni? Nem kellene ismét megmosni? Nem kellene megújulni? Mint ahogy mondták a testvérek, hogy imádkozunk azért, hogy adjon az Úr megújulást, adjon az Úr ébredést. Én is ezt tettem, és ezt tettük hetenként, keddenként szoktunk összejönni, és most kedden lesz 3 hete, hogy olyan 9:30 körül hazamentem erről az alkalomról, és a feleségem nekem szegezte a kérdést. És velem mikor tudsz ilyen hosszan imádkozni? Mikor fogsz ennyi időt imádkozni? És áldott legyen az Úr, örülök annak, hogy eltalált ez a kérdés, mert rajtam kezdte az Úr a megújító munkáját. Miközben én imádkoztam másokért és megújulásért, rá kellett jöjjek arra, hogy a mi kettőnk ima élete kell megújuljon. Imádkoztam én másokkal, imádkoztam én egyedül is, és másokkal is, sokszor, és eredményesen bizonyságot is tehettem róla, meg otthon a családban, családi állítatot tartottunk, de úgy belegondoltam, milyen igaza van az én felségemnek. Hát mi ketten milyen régóta imádkoztunk, úgy igazán, úgy hosszan, elmélyülten. És megújította az Úr, és meg kellett fogadjuk újból, odaszálljuk azt az időt, naponként, amikor csak ketten, még a gyermekeken kívül, meg a titkos kamrán kívül, amikor ketten odaállunk az Úrra, egymásért imádkozunk. Egymás kísértéseiért, egymás feladataiért, vagy együtt valakikért. Meg kellett újítson az Úr. És nem mondhattam nemet, és nem magyarázkodhattam. Nagyon kényelmetlen volt akkor nekem először, és az volt az első indulat, hát nehogy már az én feleségem mondja meg, hogy mit kell tenni, meg hogy kell imádkozni. De rájöttem arra, hogy Isten szent lelke használta őt, és munkálkodott benne. Benned nem akar-e munkálkodni? Nem kellene-e valamit megújítani? Ima életedben, az Istennel való kapcsolatodban, az igeolvasásban, a bizonyságtételben, az evangélium hirdetésében, a szolgálatban nem kellene megújulni? Jó az a ruha, amit valamikor kaptál? Nem kellene megmosni a bárány vérében? Hát én azt tudom mondani, aki új életet kaptam az Úr Jézus Krisztusban, aki elszántam magam az ő követésére több mint 18 évvel ezelőtt, 19 évvel ezelőtt, többször meg kellett újítsam ezt az elhatározást. És ez így volt jó. És neked is így lesz jó. Hogy ne legyenek kétségeid, hogy ne legyenek felesleges izgalmaid, és ne kelljen rettegve gondolj az utolsó napra, hogy vajon meg lesz-e velem elégedve. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, te mindent megtettél, életedet adtad azért, hogy bárki legyen akármilyen gonosz, legyen akármilyen elvetemült, kegyelmet nyerjen, és ott lehessen a te országodba. Sebeket kaptál, fájdalmakat, betegséget hordoztál, gyaláztak, gúnyoltak, értem, értünk. És mindezt elviselted, annyira, hogy belehaltál. Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt a kegyelmet, amit a te áldozatodban, a te halálodban kaphat a bűnös ember, még ha ellene is szegül a te igédnek, vagy szegült, van lehetőség arra, hogy megtérjen, és így éljen. Köszönjük ezt az estét. Köszönjük azt, hogy azért szól a te igéd most, hogy ne legyen késő majd. Te ismersz mindenkit, aki itt van ebben a teremben. Tudod, hogy kinek mi volt eddig a fontos. Hogy mennyi más dolog volt érdekesebb, meg örvendetesebb, kényelmesebb, mint sem, hogy igent mondjon neked. Ó, Úr Jézus Krisztus, szólítsd meg a lélek által, kényszerítsd, Uram, akár a lelki ismeret által is, hogy hozzád jöjjön. Te ismered, Uram, azokat is, akik lehet, hogy már eljöttek, igent mondtak, engedtek a hívásnak, a gyülekezet tagjai a padokban ülnek, de mégis hiányzik valami. Amit lehet, hogy mi nem veszünk észre, lehet más se tud róla, de te nagyon jól tudod, hogy kinek bocsátottad meg a bűneit, kinek adtál új életet. Uram, arra kérlek, hogy most leplezd le, adj ilyen kegyelmet, hogy meglássa, hogy nem jó ez az állapot, ez a helyzet. És most szóljon. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy várod azokat, akik megfáradtak, várod azokat, akik bűnösek, akik szennyes ruhában vannak, nem azért, hogy elítél, de nem azért, hogy a fejükre olvasd a bűnüket, hanem azért, hogy megtisztítsd. Azért, hogy szeretettel megváltoztasd őket. Tégy csodát, érintsd meg, Uram, a te kezeddel a megsebzett szíveket, hogy meggyógyuljanak. Mosd le véreddel, Uram, a sok bűnt, hogy megtisztuljanak. Drága Úr Jézus Krisztus, te nagyon jól ismersz minket, és tudom, hogy komolyan veszed azt, amit megvallottak azok, akik felálltak, és te fogod elvégezni az életükben azt, ami önként nem megy. Te fogod indítani, hiszen tőled volt ez a kegyelem, hogy felálltak. Mosd meg őket, Uram, a te véredben. Mosd tisztára őket. Újítsd meg. Ruházd fel őket, Uram. Menjen erővel, hogy nemet tudjanak mondani a kísértőnek, hogy tudjanak uralkodni az óember felett, a bűn felett. Áldott légy, Úr Jézus Krisztus, aki nem változol, aki még kegyelmet kínálsz, és ezt tetted ezen az estén is. Add, hogy nagyra értékeljük ezt. Amen.
Istenünk, hogy eljössz. Köszönjük, hogy közel van, drága Jézusunk, a te eljöveteled, és erre akarsz minket készíteni. Köszönjük, hogy hívtál ma este is, szolgádon keresztül, ígéd által, a te lelked által, és köszönjük, jó Istenünk, hogy olyan jó az, amikor te megszólítasz, és olyan kedvesen és nyájasan, igazságos szeretettel vonsz magadhoz bennünket. Köszönjük, hogy ezt tetted ma este is. Segíts, jó Istenünk, hogy meghalljuk a te hívásodat. És mi, akik már régebb meghallottuk a te hívásodat, add, hogy szorosan közösségben legyünk te veled, és ebből a közelségből tudjunk téged követni és szolgálni neked. Hálát adunk ezért az estéért, dicsőítünk és magasztalunk téged. Amen.
Amen.